1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mai nap hírszerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Nagy csütörtök, az eukarisztia és a papság alapításának ünnepe. Délelőtt krizmaszentelési szentmisét tartanak, szerte a székesegyházakban, a püspökök és érsekek ilyenkor együtt miséznek az egyházmegye papjaival, akik megújítják a szenteléskor tett ígéreteiket. A szentmisa alatt kerül sor a keresztelendők és a betegek olajának, valamint a keresztség, bérmálás, egyházi rend kiszolgáltatásakor, illetve templom szenteléskor használatos krizma megszentelésére. Megrendítő tanúságtételt tettek a Szent Angéla gimnáziumban. A budapesti Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium tanárai, munkatársai és diákjai adták elő nagykedden az iskola aulájában Meskó Zsolt Passió című misztérium játékát. A közösséget formáló előadás megrendítő erővel hatott, és együttérzést keltett, ami az előadók és a rendező Juhászné Székely Hajnalka irodalomtanár, az iskola színjátszó kör vezetőjének érdeme. Meskó Zsolt, aki néhány évvel ezelőtt újraindította a Passió mozgalmat, elmondta, Magyarországon a Szent Angéla az első iskola, amelyben a nagy héten Passiót adnak elő, a kommunista hatalom 1948-as tiltó rendelkezése óta. Az iskola lelkész kiemelte, előadásuk nem színdarab, hanem misztériumjáték. A misztériumot, az isteni titkot szeretnék életre kelteni. Ez a titok merőben különbözik az emberi titoktól. Az Isten titka ugyanis nyitott arra, hogy megismerjük, és rajtunk múlik, hogy mennyit tudunk abból befogadni, megismerni és átélni. Felmérik az 5000 fő alatti településeken található, állami tulajdonban lévő, nem hasznosított ingatlanokat, amelyeket a korábbi bejelentés alapján önkormányzati kezelésbe adhatnak. A magyar közlönyben megjelent határozatban Orbán Viktor erre a feladatra a nemzetgazdasági minisztert, Nagy Mártont kérte fel. Repülésfejlesztési központot hoz létre Magyarországon a Gripeneket gyártó Saab csoport, erősítette meg a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter Linköpingben úgy fogalmazott, ez komoly lehetőséget biztosít a hazai mérnökök számára, hogy a harci gépek gyártásának csúcs technológiás iparágában vállaljanak szerepet. Jövő tavasszal megkezdődhet a budapesti diákváros építése, és az első férőhelyeknek 3 év múlva rendelkezésre kell állnia, jelentette ki a kulturális és innovációs miniszter. Hankó Balázs az Inforádióban elmondta, a fővárosban 18 000 új férőhelyet kell létrehozni, a meglévő csaknem 17 000 mellé. Lezárult a tavaszi szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés első szakasza, amelyeknek eredményeként kivontak a forgalomból több mint 300 kg élelmiszert, és összesen több mint 1,5 millió forint bírság kiszabása van folyamatban, tájékoztatott a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A Nébih közleménye szerint a 2025-ös tavaszi szezonális élelmiszerlánc ellenőrzéseket március 24-e és április 18-a között az egész ország területén végzik. Az akcióban a húsvéti hagyományokhoz kapcsolódó népszerű termékekre fókuszálnak, egyebek között a sonkákra, húsvéti édességekre, kalácsokra, tojásokra és borokra. A Kárpát-medence gazdag húsvéti hagyományvilágát idézi meg a Magyar Állami Népi Együttes Kivirágzott Keresztfája című előadása, amely húsvét vasárnap látható a Műpass színpadán, tájékoztatott a Hagyományok Háza. A húsvéti ünnephez illeszkedő táncjáték a különböző felekezetek liturgiája mellett támaszkodik a Kárpát-medence egymástól távol eső vidékeinek ősi, paraszti népszokásaira és énekeire is. Az előadásban Székelyföld, Rábaköz, Felvidék és a Délalföld húsvéti rituáléi a kereszténységhez kapcsolódóak egységes színpadi formát alkotva fonódnak egymásba, olvasható a közleményükben. Végül lássuk az időjárást. Átmenetileg csökken a felhőzet, több órára a nap is kisüthet. Délnyugat felől erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, keletebbre várható záporzivatar. Ott a szél is megélénkül, több helyen erős lesz. Ma a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között várható. Estére 14 és 20 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreinket hallották.
Reklám.
A dráma mindig sistereg. A Képmás címlapján Básti Júli színésznő. A magazinból megtudhatjuk, hogy az öröm mellett milyen párkapcsolati nehézségekkel jár az első gyermek érkezése, és hogyan függ össze a pszichés feszültség a mozgásszervi panaszokkal. Olvashatunk egy tanárnő történetéről, aki a budai elit gimnáziumból a börtönlakókhoz ment tanítani, Mikszát valóságos, különös házasságáról, és Amundsenről, a jégvilágok vándoráról. Keresse az áprilisi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az új ember ünnepi dupla lapszáma. A tartalomból. Születés és feltámadás. Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érsek húsvéti elmélkedése. Igent mondani Mária mosolyával. Molnár Rita a nevelőszülői hivatásról. Csillog-e a szemedben az életöröm? Beszélgetés Elek László jezsuita szerzetes iskola lelkésszel. Passióktól a messiásig. Bősze Ádám a húsvéthoz kapcsolódó klasszikus művekről. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Húsvéti kívánságműsorokkal várjuk kedves hallgatóinkat a Szent István Rádió hullámhosszain. Húsvét vasárnap délután és húsvét hétfőn délután kívánságműsorokkal jelentkezünk. Várjuk kéréseiket, kívánságaikat, zenés üzeneteiket elérhetőségeinken, melyek a következők. Telefonszámunk 36-os körzet 510-618-as. E-mail címünk pedig kívánság@szentistvánradio.hu. Ünnepeljük idén is együtt a húsvétot.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék, ha Jézus Krisztus! Április 17-én, nagy csütörtökön. Jó napot kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket. Munkatársaim, a zenei szerkesztő Turi Sarolta, a hírszerkesztő Domán Vivien és a technikai munkatársak Fehér József, valamint Kvasinger Jenő nevében is. És köszöntöm ezt a mai napot is. Köszöntlek mai nap! Igen, köszöntlek téged, bármilyen esemény is tegyen emlékezetessé. A megpróbáltatásban, a gyászban, mindenben és mindenütt te ott vagy, Uram. Nem mintha akarnád a rosszat, de az, hogy nem lépsz közbe, csak azt jelenti, te tiszteletben tartod az emberi szabadságot, és az megfelel a te kifürkészhetetlen terveidnek és céljaidnak. Add meg hát nekünk, hogy alávessük magunkat azoknak, mint hogy tudjuk, minden javukra válik azoknak, akik szeretik Istent. Adj bátorságot a lesújtottaknak, és add vissza a reményt a kétségbe esetteknek. Dicsőség neked, Istennek bölcsessége, dicsőség neked mindig és mindenütt. Amen.
Napindító, pozitív gondolatunk ma is a szeretetről szól. Ezúttal Szent Ágostontól kölcsönöztem, és a következőképpen hangzik. A szeretet mértéke, a mérték nélküli szeretet.
Valóban, legyen ez a mai napunk napindító gondolata, kedves hallgatóink.
A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Rudolfokat. A Rudolf germán eredetű német névből származik. Jelentése dicsőség, hírnév, farkas. A Rudolfok egyik védőszentje az a Rudolf, aki előkelő család sarja volt, az egyház nagy jótevője. Majd Közép-Itáliában, Gubbióban szigorúan aszketikus életet élt püspök volt. Küzdött a kor nagy visszaélése, a szimónia ellen. 1064-ben hunyt el. Akvavíva Boldog Rudolf is a Rudolfok védőszentje. Ő jezsuita volt, és Kostka Szent Szaniszló kurzustársa. Vértanú volt ő a rend indiai missziójában. 1583-ban hunyt el. A Jóisten éltesse sokáig minden kedves Rudolf nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap.
A katolikus egyházban ma van nagy csütörtök, az utolsó vacsora napja. Műsorunk folytatásában javaslom most tekintsük át együtt, hogy milyen programokkal várjuk Önöket egészen 14 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan hangképes műsorajánlónkat követően kezdődik majd Lelkigyakorlat című műsorunk, amelynek első részét sugározzuk. Ebben pedig Szabó László, a Gönci Egyházközség plébániai kormányzója, egykori bazilikai káplán az Egri Székesegyházban tartott háromnapos lelkigyakorlatának első részét sugározzuk. Majd a folytatásban Barsi Balázs atya nagy csütörtöki elmélkedését olvassa fel Bércesi András. 9 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan nagy csütörtök lévén krizmaszentelési szentmisét közvetítünk, melyet dr. Ternyák Csaba egriesek mutat be. Terveink szerint 11 óra körül kapcsolunk majd vissza rádiónk a Szent István Rádió Egri stúdiójában, amikor is elmondjuk majd a legfrissebb híreket. Majd ezt követi Caritas Percek című műsorunk, amelyben Bajzát Sándor egy felépülő függő beszél életéről. Ezt követően megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, és újra meghallgathatják a Napverse és a Napimája című kis műsorainkat is. A Napversében Gida Jenő Nagy Csütörtök című költeményét mondja el Szegvári Menyhért színművész. Déli 12 órakor úrangyala imádságot imádkozunk rádiónk a Szent István Rádió Egri stúdiójában, és remélhetőleg kedves hallgatóink is velünk együtt imádkoznak majd a rádió készülékek mellett. Majd a napközi imaórát a Domonkos Nővérek Budakeszi közösségének tagjaival együtt imádkozzuk. Utána egyházi híreket mondunk. 12 óra 35 perckor a mai napi evangéliumi részlet hangzik el magyar nyelven. 12 óra 45 perctől pedig a Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkban ezúttal dr. Alexis Carrel életéről beszél dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök atya. A folytatásban Csepelényi György boldoggá avatásáért is imádkozunk. 13 órakor pedig a legfrissebb híreket ismertetjük. Ezt követően az utolsó vacsora címmel irodalmi összeállításunk szól. Műsorismertetéssel legközelebb 13 óra 55 perckor jelentkezünk. Nos, így hangzik tehát a ma délelőtti és kora délutáni műsorkínálatunk. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a nagy csütörtököt. Műsorainkhoz további jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Műsorunkban Szabó László, a Gönci Egyházközség plébániai kormányzója, egykori bazilikai káplán, az Egri Székesegyházban tartott háromnapos lelki gyakorlatának első részét sugározzuk.
Krisztusban, kedves testvérek, tehát aki valami nagy teológiai eszmefuttatást szeretne hallani, akkor az előre mondom, hogy rossz helyen jár. Nem eszmefuttatást szeretnék, hanem most valóban a nagyböjti időszak az egy lehetőség arra, hogy visszatérjünk a lényeghez, hogy levessük magunkról mindazt, ami megterhel bennünket, és kibéküljünk az Istennel, kibéküljünk embertársainkkal, és kibéküljünk önmagunkkal. Ehhez szükségünk van a hitre. Valójában a lelki gyakorlat egy kicsit olyan kell, hogy legyen, vagy ahhoz hasonló, mint egy sportolónál az edzés. Ha egy él sportolónak az edzés végén, vagy éppen egy versenyszám után nem fáj az izma, akkor nem jól csinálta. Sem az edzést, sem a versenyt. Most a lelki gyakorlaton is valami hasonló kell, hogy történjen. Valójában szembesülünk a lelki gyakorlat alkalmával a gyengeségeinkkel. És ez az, ami fáj. Na most, mi az, ami valójában rádöbbent bennünket az elesettségünkre, a gyengeségünkre. Ilyen például a böjt. Mert a böjtöléskor rádöbbenünk arra, hogy mennyire ki vagyunk szolgáltatva. Mennyire gyengék vagyunk. Nyújtsa fel a kezét az bátran, akinek hamvazó szerdán, vagy pedig most a nagybőjt péntekjein jött a kísértés, hogy na most tegyek egy kis húst, egy kis felvágottat, stb. Volt-e ilyen? Nem? Csak egy kéz? Nem volt ilyen kísértés? De jó! De azért egy pár kezet látok ott hátul is. Igen, mert valójában, én megmondom őszintén úgy, ahogy van, amikor azt hiszem első hétnek a péntekén jött a kísértés, hogy na, akkor most egyek egy kis tepertőt. Mondtam éppen, máskor soha nem jön be, nem jön az, hogy na most akkor most ezt tegyek. De akkor jött. És ez is például egy ilyen jel, ami rádöbbent arra, hogy igenis én nekem szükségem van az Istenre, szükségem van az isteni kegyelemre. Na de hát nem csak így lehet böjtölni. Gyerekeknek mondtam, hogy lemondani a húsról. Egy némelyik, ó, arról biztos, én nem, le nem tudok mondani, mondta egy-kettő. Mondtam nekik, hogy nem baj, le lehet mondani a telefonozásról, le lehet mondani a számítógépezésről. Na, arról biztos, hogy nem, jött a válasz. Igen, mert ez is megmutatja, hogy miben vagyunk gyengék. Mi a gyengénk? Mi az, ami el akar vinni a lényektől? És még van egy pár dolog. Találtam valahol, és akkor szeretném ezt felolvasni. Tehát szembesülés önmagunkkal, valójában a böjt által, és tényleg a húsról is lemondani egyeseknek ez nagy dolog. Nekem nem különösebben, de mondom, azért a kísértő, azért a gonosz azért az ott bepróbálkozott. Na, ilyennek kell lehet még böjtölni. Tarts bántás böjtöt. Azaz, légy kedves embertársaiddal szemben. Tarts szomorúság böjtöt. Ne az legyen, hogy ilyen szomorú arccal, azaz légy, idézőjelbe téve, vidám, hálás lelkületű, inkább úgy mondhatnám. Tarts indulatböjtöt, azaz légy türelmes. Tarts borulátásböjtöt, légy reményteljes. Tarts aggodalomböjtöt, azaz bíz jobban az Istenben. Tarts panaszböjtöt, elmélkedj az egyszerűségen. Tarts stresszböjtöt, imádkozzál többet. Tarts keserűségböjtöt, töltekezzél be az isteni szeretettel és örömmel. Vedd észre, hogy mennyire szeret az Isten. Tarts önzésböjtöt, légy együttérző másokkal szemben. Tarts haragböjtöt, azaz békülj ki a haragosaiddal. Tarts zajböjtöt, azaz keresd a külső és a belső csendet. Na most ezek segíthetnek bennünket, hogy valóban rádöbbenünk arra, hogy mennyire kiszolgáltatottak vagyunk, mennyire gyengék vagyunk, mennyire szükségünk van az isteni kegyelemre. És ehhez kell a hit. A hit a mi Urunkban, Jézus Krisztusban. Tudjuk jól, nagyon sokszor halljuk egyesektől, azt mondják, hogy én nem hiszek. Minden ember hisz. Minden ember. Csak az a kérdés, hogy kinek, meg mit. Mert valójában mondhatjuk azt, hogy a természetes hit. Akkor elhiszem a szomszédomnak, vagy a munkatársamnak azt, hogy ő tegnap mit csinált. Az is hit. Nyilván, hogyha újból és újból hazudik, akkor egy idő után ott van az emberben, hogy na, azt már akkor nem hiszem el. Na, de van a természet fölötti hit, az, amikor Jézusnak hiszek. Mert ő benne neki hihetek, mert ő soha nem hazudott. És valóban nagyon fontos, hogy a mindennapi életünkben, amikor meginog a hitünk, akkor kérjük, hiszek Uram, segíts hitetlenségemen. Segíts, hogy jobban tudjak hinni benned. Igen. Ehhez nagyon fontos, hogy helyes istenképünk legyen. Minden emberben van egy istenkép. És ott kezdődik a baj és probléma nagyon sokaknál. Nagyon sok ember azért veszíti el a hitét, mert kialakul benne egy kép az Istenről, ami nem az Istennek a képe. És ekkor úgy érzi, hogy ő csalódott az Istenben. Na most az a fontos, hogy ismerjük Jézust, Szentírásból megismerhetjük, ismerjük őt, az igaz Istent, aki Jézus Krisztusban jelen volt közöttünk, és bemutatja, beszél folyamatosan a mennyei atya végtelen szeretetéről. És ha helyes az Isten képünk, akkor nem fogunk csalódni. Azért, mert tudjuk azt, hogy kinek hiszünk. És azt is tudjuk, hogy Jézus nem ígért földi paradicsomot. Nem húzta el a mézes madzagot előttünk. Nem azt mondta, hogy ha utánam jössz, akkor minden happy. Sehol ilyet nem olvastam a Szentírásba. Hanem aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, és úgy kövesse. És nekünk, keresztényeknek kell erről a Jézus Krisztusról egy olyan képet festenünk embertársaink számára, hogy ők is vágyakozzanak Jézus Krisztust követni. Tehát a lelki gyakorlat alkalmával most itt a nagybőjtben szembesülünk a gyengeségeinkkel, és valljuk be őszintén, sokszor ez fáj. De fontos, hogy tudjuk, hogy a gyengeségeinket van, hol letegyük. Bűnös emberek vagyunk, gyarlók vagyunk, mindannyian az Isten irgalmára rászorulunk. De szükséges, hogy szembesülve a gyarlóságainkkal tudatosítsuk magunkban, hogy ki az, aki nekünk megbocsájt. Az, aki végtelenül szeret bennünket. Mert az életét adta értünk. Mi tehát szeretett bűnösök vagyunk, bűnös emberek, de olyanok, akiket szeret az Isten. Nem azt szereti, hogy bűnös vagyok, hanem úgy szeret, amint vagyok. Ugyanúgy, mint a szülő a gyermekét, ahogy szereti, akkor is, hogyha az éppen rosszat tett. Eszembe jut egy történet, a varsói állomásnál történt. Nagyon hosszú útra indultak volna, és hát nagyon sokan voltak, és úgy döntöttek egy páran, hogy kimennek, még mielőtt behúznák a vagonokat a pályaudvarra, felültek a vonatra, egy fülkére kiírták, bűnösöknek fenntartva. És beültek hárman vagy négyen egy ilyen 8 személyes kupéba, ez már vagy 20-30 évvel ezelőtti történet, és azt mondja az illető, hogy több mint 600 kilométeren keresztül utaztak, a folyosón tömbe volt, a folyosó, tehát sokan álltak, és nem mentek be ebbe a fülkébe. Egész úton. Mert ki volt írva, hogy bűnösöknek fenntartva. Tehát milyen kép él bennünk önmagunkkal szemben? Sokszor úgy van, sokan vannak úgy, hogy olyan nagyon jó képet akarnak festeni magukról. És akkor utána szembesülünk, hogy ó, hát én nem is vagyok én ilyen jó. Nem kell megijedni, hanem akkor ott van a gyomtatószék, oda el kell menni, és akkor letenni, hogy na uram, akkor ez nem úgy sikerült. Tehát kaptunk a Jóistentől egy lehetőséget, hogy újra kezdjük. És ehhez kell a hit. Hit nélkül nincs ima, nincs ima élet, hit nélkül nincs böjt, legfeljebb fogyókúra, hit nélkül nincs bűnbánat, nincs szentgyónás, legfeljebb magyarázat arra, hogy miért ne. Hit nélkül valójában nincs igazi nagybőjti készület, legfeljebb takarítás, sütés, főzés, vendégvárás. Pedig a hitre van szükségünk, hogy a hitünkben megerősödjünk. A világ valójában azt szeretné, hogy te is olyan légy, olyan hitetlen, mint ők. Szígyad a főnöködet, beszélt ki a munkatársaidat, pletykálkodj, káromkodj, úgy, mint ők, csaljál, lopjál, a hitetlenekhez hasonlóan élj. Elégedetlen légy azzal, amit van. Ezt akarja a világ, ezt akarja a hitetlen ember. Kicsikarni belőled, belőlem, mindannyiunkból. Ehhez kell a hit. Hogy igenis én hiszek, Uram Jézus, benned. Még egy rövid történetet szeretnék elmesélni. Egy lengyelországi származású atya mesélte a következőt. Egy lengyel pap Oroszországba, ez is már vagy 20 évvel, 15-20 évvel ezelőtti történet, olyan részre ment, ahol lengyel leszármazásúak voltak, katolikus keresztények éltek. És hát azt mondja, ott ilyen 400 kilométer az olyan semminek számít nekik. És meg volt hirdetve, hogy ez, az atya érkezik Lengyelországból, misézni fog. És azt mondja, jött egy öreg bácsi, és a következőt mondta, hogy jöttem, hogy első áldozó legyek. És akkor azt mondja neki az atya, hogy hát azért ez nem így van, hát hogy gondolta ezt? És akkor azt mondja, hogy én fölkészültem arra, hogy én első áldozó legyek 60 évvel ezelőtt. Szombaton készültünk, hogy másnap leszek első áldozó, és akkor éjjel elvittek bennünket, bevagonoztak, és elvittek bennünket fogságba, lágerbe. És most hallottam, hogy maga ide érkezik, és jöttem, hogy én első áldozó legyek. 60 éve várt arra, hogy Jézussal találkozzon, a szentségi Jézussal. Nekünk nem kell ennyit várni. Lelkileg tehát készüljünk, ha még valaki nem végezte el a húsvéti szentgyónását, akkor bátran induljon neki lelki fürdőzésnek. Szoktam mondani a gyerekeknek, hogy a gyónás az olyan valójában, mint a fürdés. A mise elején a közgyónás az olyan, mint mikor kezet mosunk evés előtt. Nyilván nem minden evés előtt megyünk fürödni, zuhanyozni, de kezet mosunk. De szoktam nekik mondani, hogy képzeld el, hogyha nem fürödnél, vagy mondhatnám azt is, hogy akkor fürödtél volna utoljára, mikor gyóntál utoljára, hányan lennének melletted? Hányan állnának meg melletted? Igen, valójában nekifogásokat keressünk, mert a kifogásokat a sátán sugallja. Ráérsz még. Ó, nem kell az. Nem kell ezt olyan komolyan venni. Kérjük a Szent Lelket, hogy ő segítsen bennünket ebben a nagybőjti készületben, hogy legyen bátorságunk szembesülni gyengeségeinkkel, gyarlóságainkkal, tudva, hogy a minket végtelenül szerető Isten vár, találkozni akar velünk. Amen.
Szabó László, a Gönci Egyházközség plébániai kormányzója, egykori bazilikai káplán, az egri székesegyházban tartott háromnapos lelki gyakorlatának első részét sugároztuk. A következő részt holnap, azaz nagypénteken délelőtt hallhatják. Most elhangzott műsorunkat ma este 20 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Kedves hallgatóink, Barsi Balázs atya nagy csütörtöki elmélkedését Bércesi András olvassa fel.
Nagy csütörtökről. Részlet Barsi Balázs és Dobszai László Íme most fölmegyünk Jeruzsálembe című könyvéből. A vezeklők visszafogadása. A nagy csütörtök tartalma nem merül ki az utolsó vacsorának, az oltári szentség alapításának megünneplésében. Az egyik legösszetettebb, leggazdagabb liturgikus nap ez, amely a húsvéti misztérium egészét, és kiemelve annak számos elemét is tartalmazza. Egyebek mellett nagy csütörtök a bűnbocsánat eminens napja is volt az egyházban. A nagybőjt nem csak a hittanulók készülésének időszaka volt, hanem a vezeklők kitaszításának és visszafogadásának ideje is. A nyilvános bűnök elkövetői engesztelésül egy időre az egyházi közösség peremére kerültek, hogy az engesztelés teljesítése után őket a megtalált drachma, a megkeresett juh, a hazatért tékozló fiú fölötti örömmel fogadja vissza az egyház. A nagybőti evangéliumok és könyörgések egy részét épp úgy a vezeklő fegyelem teszi érthetővé, mint ahogy hamvazó szerdát is annak köszönhetjük. A vezeklők gondja dolga az egész közösségre tartozik, ha igazán hívőkből áll a közösség, de ezen túl a vezeklők alakja és a vezeklő liturgia többi hívőt, a privát bűnök elkövetőit is a megtérésre, bűnbánatra intette és inti. Így ha az őskeresztény vezeklési fegyelem már nem is él az egyházban, a vezeklő liturgia nem vesztette el aktualitását. Micsoda hit kellett ahhoz, hogy valaki hónapokig, akár évekig vállalja a kitaszítottságot, megszégyenítettséget azért, hogy bűnei bocsánatot nyerjenek. Ma sokan úgy érezzük, mi teszünk az egyháznak szívességet, ha meggyónunk, s ha nem kellünk, hát az egyház bánja, annyival kevesebben lesznek a templomban, de hogy még mi vállaljunk vezeklést? És az egyháztól legyen kegy, ha visszafogad. A vezeklők visszafogadása nagy lecke mindannyiunknak. A vezeklők nagycsütörtöki visszafogadásának szertartását az egri székesegyház középkori ordinárius könyve alapján foglalom össze. A nagycsütörtöki kishórák befejezése után meghúzzák a kisebb harangokat. A kórusba gyülekezik a teljes klérus, a püspök pedig vörös palásban, mitrával és pásztorbottal, 6 diakónus és 6 szubdiakónus kíséretében a templom előcsarnokába megy. A vezeklők a templom kapuja előtt állnak, őket a katedrális fődiakónusa vezeti albában, stólával, mezítelen lábbal és egy fapácát hordva kezében. Eközben a zsoltárok arról énekelnek, mi jó az egyházban, az egyházi közösségekben lenni. A püspök a templom kapunál leül, s ezt énekli. Jöjjetek, 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 gyermekeim, hallgassatok engem, az Úr félelmére tanítlak titeket. A fődiakónus felhívására a vezeklők arccal a földre borulnak és csendben imádkoznak. Ez háromszor ismétlődik, majd a fődiakónus a püspököt szólítja. Itt van ő tisztelendő főpap, az irgalmazás ideje. A vezeklők most bűnbánati zsoltárokat énekelnek, s azokra bűnbánati könyörgések következnek. Ezután a fődiakónus azt kéri, reintegráin eis apostolice pontifex, állítsd helyre bennük, ó apostoli főpap. A püspök inti őket, hogy amit bűnbánattal lemostak, azt visszaeséssel fel ne gyújtsák. Ezután a fődiakónus a vezeklőket kézen fogva a püspökhöz vezeti, a püspök pedig egyenként visszavezeti őket az egyház ölébe, vagyis a templomhajóba, a Szent Kereszt oltára elé. Ott a püspök ezt az antifonát kezdi. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az igaz lelket újítsd meg bensőmben, és ezzel eléneklik a teljes 50. zsoltárt. A püspök a vezeklőkkel együtt leborul az oltár előtt, és litániát énekelnek, benne ezzel a kéréssel, hogy a jelenlévő bűnbánó szolgáidnak minden bűnök bocsánatát megadni méltóztassál, kérünk téged, hallgass meg minket. A vezeklők meggyújtják kezükben a gyertyákat, és a püspök a szertartás könyvből ünnepi könyörgést, prefációt énekel értük. Annak végén megadja a feloldozást, szentelt vízzel meghinti, majd megtömjénezi őket, és ezzel hosszú idő után megkapják a hívőket megillető liturgikus tiszteletadást. Azután fejüket megérinti a pásztorbottal. Kelj fel, aki alszol, s ők egyenként a püspök széke elé járulnak, kezükben égő gyertyával, és vesszőt tartanak saját fejük fölött. A püspök a férfiakat megcsókolja, az asszonyoknak püspöki gyűrűjét nyújtja csókra, a vezeklők pedig eltörik fejük fölött a vesszőt, majd helyükre visszamennek. A püspök záró könyörgést és ünnepélyes áldást mond, majd a fődiakónus figyelmezteti őket, hogy amennyiben Rómának fenntartott feloldozásra van szükség, egy éven belül keressék fel a római kúriát. Mindezt befejezve a püspök és kísérete belép a kórusba, miközben a kórus és az orgona elkezdi a mise introitusát. Mi pedig dicsekedjünk. Vagyis a bűnbánati szertartás nem csak a templomba, a hajóba, az egyház közössége bevezette vissza a vezeklőket, hanem az eukarisztia közösségébe is. Krizma szentelési és az esti mise. Délelőtt a püspöki katedrálisokban az egyházmegye püspöke krizma szentelési szentmisét celebrál, amelynek keretében valójában nem csak a krizmát, hanem háromféle szentolajat szentel. Ezek az oleum infirmorum, ebből van a betegek kenete, az oleum catechumenorum, keresztelendők olaja, és a krizma. A legrangosabb a három közül eredetileg papok, királyok, proféták fölkenésére szolgált, ma kereszteléskor, bérmáláskor, papszentelés és templomszentelés alkalmával használják. Az az előírás, hogy húsvétkor meg kell újítani e szentségek anyagát, mivel azonban régen a vigília misén történő keresztvíz szenteléshez is szükségesek voltak a szent olajok, manapság pedig ugyanekkor a kereszteléshez és bérmáláshoz kellenek, a püspök már nagy csütörtökön megszenteli őket. A szent olajok a messiással, a fölkenttel vannak kapcsolatban. Jézust az Isten szent lélekkel és erővel kente fel. Hitben érintkezni a szentségek anyagával annyi, mint a szent lélekkel nagyon bensőséges és örömteli egységbe kerülni. Ahol az egyház illatos olajat használ, ott jelen van a teremtő lélek. Íme ismét egy püspöki mozzanat az Úr szenvedésének titkai közepette, amely nagyon is indokolt, hiszen a lélek kiárasztása Jézus megváltó halálának gyümölcse. A régi liturgiában igen nagy ünnepélyességgel történt az olajszentelés. 12 áldozópap, 7 diakónus és 7 szubdiakónus szolgált egyszerre a szertartáson, vagyis az egész presbitérium. Az egyházmegye papsága ma is mind teljesebb számban a püspök köré gyülekezik, annál is inkább, mert ez a nap egyben az egyházi rend szentsége alapításának ünnepe is. A papok tehát megújítják papi fogadalmaikat, főszítva magukban a papság szentségének kegyelmét. A földön járó, halála előtt álló Jézus egyetlen liturgikus cselekményre adott kifejezett parancsot. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ez a parancs az ő egész húsvétját magában foglalja. Földi élete utolsó évének húsvétján felajánlotta magát az emberiségért az atyának, az örök lélek által. Jézusnak az utolsó vacsorán mondott e szavai egyszerre az oltári szentségnek és a papság alapító intézményének alapító igéi, hiszen nem csupán testét és vérét hagyja apostolaira, hanem a konszekráció papi hatalmát is, amellyel megismételhetik az utolsó napig, amit ő tett ezen az estén. Ez az alapítás az Istennek, mint teremtőnek utolsó megnyilatkozása itt a földön. Teremtő szó, amely akár csak a világ teremtésének hajnalán a semmiből valóságokat hoz létre, mégpedig nem e bűn által megrontott világ keretei közé szorított, hanem e világon túli, az Isten alkotta romlatlan teremtés eredeti ártalmatlanságában ragyogó valóságokat. Ezt a hatalmát bízza a papokra, és semmi más, mint ez a biztosítéka annak, hogy az egyház tagjai minden bűnei ellenére fennmarad az idők végezetéig. A Szentmise intézményét sem egyénileg vagy közösségileg megélt Isten szeretetünk tartja fönn, hanem egyedül Isten irántunk való örök szeretete, amelyet éppen a Szentmise és a szentségi rend közvetít. Ezért a pap, miután fölszentelték, már nem kérdezheti meg magától, hogy van-e kedve hozzá, innentől fogva ugyanis a legkevésbé sem kedvtelés, amit csinál, vagy kedvkérdés. Egyedül szentségi hivatása számít, amely kiindulási pont kell, hogy legyen számára minden konfliktus helyben, külső-belső nehéz vívódások közepette. A pap, hogy Krisztus halálát hirdesse, amíg el nem jön. Ezt a küldetését pedig mindenek előtt azzal teljesíti, hogy napról napra bemutatja a legszentebb áldozatot. Papjaink hűsége az egyház épületének kötőanyaga, a házastársak egymás iránti hűségével együtt, amely által életszövetségük beemeltetik abba az új és örök szövetségbe, melyet Isten Jézus Krisztus vérében kötött velünk. A házasság szentségének is köze van a ma ünnepelt misztériumhoz, mert Krisztus, mint vőlegény szereti egyházát és adja életét érte. Nagy csütörtök tehát nász ünnep is. Krisztus egyesül ma menyasszonyával az el, így a szomorúságon ismét áttör az öröm, és a sötétségben fölragyog a világosság. Ünnepi misén kívül ezen a napon csak az esti ünnepi szentmisét szabad bemutatni, mert ma különösen nagy hangsúlyt kap az, hogy mindenkinek együtt kell ünnepelnie az Úr vacsoráját. Sajnálatos, hogy sok kereszténynek nem jelent semmit a nagy csütörtöki szentmise. A legtöbb templomban ilyenkor alig vannak néhányan. Pedig itt tanulhatnánk meg igazán hitünk szent titkait és az egyház egységét. Erre az örömteli ünnepélyességgel szentséges módon rávetül az Úr vérrel verítékezésének és keserű szenvedésének árnyéka, valamint az árulás és tagadás szövetsége. Ebben a szentmisében glóriát is éneklünk, melynek kezdetén utoljára hangzik fel az gonaszó, felzúgolnak a csengők, hogy azután 3 napra elhallgassanak, átadva a helyüket valami gyászos ünnepélyességnek, mely a hangszeres kíséretnél a kereplők szavám és az egyébként egész nap uralkod súlyos csönöltest. A lábmosás. Standátumnak is nevezik, maga a parancsba, hogy úgy tegyünk, ahogy ő tett az utolsó vacsorán. Tehát én, az Úr és Mester megmostam a lábat, nem meg kell más lábát, mert érdemek, hogy amint életem veletek, ti is úgy tegyetek. János 13:14-15. Az evangélium éneklése néhány mondatos, dogmatikus elmélkedéssel vezeti be a pap ezt a szitat, melynek kellékeit a segédkezők a szentmise előtt már gondosan tették. Az tény, hogy a lábmos eukarisztikus kertének az átváltoztatás erőterben megment bennünket a leszállított értékű értekésétől. Nem csupán emberi szolgálattevésre adott példölcsi tanítás az alázatról, hanem reveláció, az atya kinyilatkoztatása. A morális értelmezés szükségképpen elvéti a lényeget, hanem a dogmatikai valóság pül. Arra tudnélik, hogy kicsoda is ez a Jézus, aki a tanítványok lábaként vállalja a szolga szerepét, meghatározva ezzel az egyház küldetését is. Péter ezt nem tudja mindjárt fogni és elfogadni. Tiltakozását csak a tiszteletet érdemlő mester mérleszkodása váltja ki. Jézus igen súlyos válasza azonban, ha nem moslak meg, nem lesz részed bennem, világossá teszi, hogy ezzel én közeledés vissza. Ez a lemosás mint egy szentségi jellegű, mert ez a lemosásnak a kép, amelyben kegyünk alkalma részesülünk. Jézus Krisztusnak hatatlanul feláldozott báránynak kiontott vére által. Jézus pedig az atya képe, az egyetlen igazi képe, ahogy ez ki is mondja Fülöpnek az út. Ha pedig Isten képe, akkor a láb kinyilatkoztatja Isten benső lényegét, a szeretet, amely alázatos. Kinyilatkoztatja, hogy a hatalom valójában nem más, mint képesség a másik ember megmentésére, örökségére. Az orvosztás. A pap az eukarisztiát a Szentmise utolsó könyörgése után egy mellékkápolnában mellékoldáig. Most elkérjük Úr Jézusát be. Szentmise befejeztével nem hagyjuk el a templomot. Maradjatok itt és asszatok velem, halljuk az ő kérését. Az éjszakába belenyúló szertartás elsője az oltárfosztás, amely bevezet minket Jézus vérrel és kínszenvedésének misztériumába. A templom oltára javizok felési atyatartókat keresztetők, a szenvedő messiásról szóló 21. zsoltot éneklik. Elosz maguk között ruhámat, és a sorsot vetettek. Gyermekkorunkban úgy tanultuk ez a szertartás adva, hogy a időben az olja külmer végeztével a terítéket, és amikor később ez a szokás, mint ős nagy hétre korlátozó, új, szimbolikus értelme neki. Jézus ruháitól való megfosztás jelenítését látták benne. Meggondolandó azonban, hogy közben és sok napjainkig a szertartás neve nem denutárfosztás, hanem ablúció altaris, oltás volt. Helyütt ezt a szest az új években valóban mindent elvolítanak az oltárról, majd utána borral, vízzel megmossák, megkenik, letörölgetik a tárt. Eközben éneket vagy fohászt mondanak az oltár szent. Ez arra irányítja figyelmünket, hogy az oltár foglalkozás, az oltárok végigmogatása legalább egyszer egy évben, az oltári szentség alapításának estéjén. De persze van egy csodálata a liturgián, az az üdvelenség kezizák, a szervesen fejlődött sok évszázadon kezül, de adok egymás rétegződnek a különböző, hogy történelmi, hogy gyakorlai, és az ember csak azt érzi, hogy milyen megírja a szív, kapcsolódik az adott naphoz, hogy a első. Mivel a szertartás nem jelenti, hanem annak a napnak, sőt, azt ül a húsoknak lesz. És benne így a misztérium természeti, hiszen a misztérium valami láthatatlan teljesség, mely látható résztől jelenik meg az egyházban. Ebben az értelemben elmondhatjuk, hogy az oltárfosztás és oltármosás valóban fizikus alakját is, akár úgy, hogy a díszeit hoztatár, mind az önüresítésben a végső kiemelten fiának, az apoloktól igaztalástól megfotott Jézusnak a képe, meg vérrel verítékezőt mossuk le az illatos vízzel, és töröljük meg a kendővel. Pedig úgy, hogy ezt az egzikus cselekményt tásként fogjuk fel, melyben az oltár megfosztja a gyászjele, megmosása és megkenni pedig a halott tisztesség megadása. A megmosás és megkenni a szenteltségére is emlékeztet, hiszen a halála sem csak halál. Benne van a mi üdvösségünk és feltámadás. Ez a halál, üdvösség és feltámadás főképpen templomunk tárán jött nekünk napról nap, és üdvösség és feltámadás szent háromnapjában az oltárt nézzük és szeressük. Vírasztás és agapé. A nyitott tabernákulum és a megfosztott oltárok látványa, a közelgő éjszaka, s mindaz a felfoghatatlan, mégis elfogadott isteni ajándék, melyet ma este kapunk, a keresztény lelket sajátos csöndességbe vonja. Komolyan véve Jézus szelíd szemrehányását és figyelmeztetését, így hát nem tudtok egy órát sem vírasztani velem? Vírasztatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. A lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Vele maradunk még egy kicsit, és lelkünkben szemléljük vérrel verítékezését. Ebben a mélységes csendben olvassuk el az Úr Jézus búcsú beszédét, legmélyebb kinyilatkoztatásának foglalatát legalább egyénileg. János evangéliuma a maga egészében titokzatosan eukarisztikus szerkezetű. Azért nem említi az eukarisztia alapítását az utolsó vacsorán, mert szinte az egész evangélium arról szól. A szeretett tanítvány, aki Jézus keblén pihen az utolsó vacsorán, aki legmélyebben megérti Jézus örök Isten fiúságát és elfogadja az eukarisztiát, nem más, mint maga Jánosi egyház. A középkori szertartás rendben egyébként a lábmosás nem a szentmisében volt, hanem az oltármosással együtt már a vérasztás részét képezte. A szerzetes közösség, illetve a káptalan tagjai a szentmise után egy vagy két órával újra összegyűltek, és az Ante Diem Festum antifóna éneklése közben az előjáró apát, illetve püspök körbejárt, és megmosta a szerzetesek, illetve kanonokok lábát. Ezután a székesegyházban, ahol a szertartáson a hívek is részt vettek, a püspök vacsorát osztott bent a templomban, majd az oltármosás következett, végül felolvasták a búcsúbeszédet. Ezt a hagyományt is követhetjük némi módosítással, ha az ünneplő közösség tagjai az est folyamán végig együtt tudnak maradni. A szentmise után az utolsó vacsora emlékére a közösség agapét tart, égő gyertyával az asztalon, külön erre az alkalomra szóló étkezési imával, majd a templomba vonulnak és elvégzik a lábmosás szertartását, és egyetlen gyertya fénye mellett valaki felolvassa a búcsúbeszédet, s végül közösen eléneklik a kompletóriumot, amely most csak Zsoltárból és Simeon énekéből áll. Ezután pedig beáll az a csend, amely telve van Szentlélekkel, s amelyben életünk megújulhat.
Kedves hallgatóink, Barsi Balázs atya nagy csütörtöki elmélkedését Bércesi András olvasta fel.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, ma a katolikus egyházban nagy csütörtök van. Hamarosan 9 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan krizmaszentelési szentmisét közvetítünk. A szentmisét dr. Ternyák Csaba egri érsek mutatja be. Ha tehetik, imádkozzanak velünk, és ha tehetik, akkor az imént ismertetett énekeket is énekeljük együtt.